Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió EHT külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Dbányász Gergő. Műsorunkban szó lesz a Brexit új időpontjáról, illetve arról, hogy nem a kurdokat, hanem a kurdisztáni munkáspárt szeparatista mozgalmát tekinti igazi ellenfelének Törökország. Ezt az Inforádió Aréna című műsorában mondta Egeresi Zoltán Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. A riporter Király István Dániel.
A kurdok egyébként ellettek volna maguknak itt Észak-Kelet-Szíria csücskében, a törökök sem. Tehát Ankara sem látott túl nagy problémát ebben a konfliktus elején, különösen még úgy tűnt, vagy volt rá remény, hogy a Barzániak által támogatott erők jutnak hatalomra, hiszen Barzánival ekkoriban Törökország nagyon jó kapcsolatban volt. Tehát a török vezetésnek alapvetően nem az a gond, hogy egy kurd függetlenségi törekvés van, nyilván tudja a helyét, és lehetőség szerint ne népszavazgassanak, mint 2017-ben láthattunk, mert ennek nem lesz jó vége. De hogyha le lehet velük ülni tárgyalni, és nem támogatják a Törökországban zajló felkeléseket, zavargásokat, akkor a törökök nagyon szívesen befektetnek, politikailag is támogatják őket, megadott határig, mert nyilvánvalóan Törökország területi egységéből a török kormány nem ad. Ez benne is van az alkotmányban, és ezt minden török el is fogadja, és hirdeti is. És mivel megtörténik ez a változás, hogy Észak-Kelet-Szíriában egyértelműen a PKK-hoz kötődő elemek erősödnek meg, későbbiekben az Egyesült Államok segítségével sikert sikerre halmozva legyőzik az iszlám államot, illetve egy idő után már nem csak arról szólt, hogy a saját területeiket védjék meg, ugye itt Kobane ostroma volt 2014-ben az a emblematikus pont, ahol megállítják végül az iszlám államot, pont a török határ mentén, és úgy, hogy a törökök oda nem engedik be a PKK-s katonákat Törökország területéről. Ugye voltak is zavargások emiatt Törökországban, de például az iraki velük úgymond szövetséges erőket gond nélkül beengedik Kobane védelméhez. Most ugye győznek a kurdok ott, és elindul egy lassú offenzív, aminek a keretében majd 2016-17-ben nagyon szép sikerek keretében elfoglalják majd Rakkát, illetve gyakorlatilag az egész Eufrátesztől keletre lévő szíriai területeket rengeteg olajmezővel, és azt lehet látni Ankarából, hogy egy némi nemzetközi legitimitást élvező szervezet jutott hatalomra, ami egyenlő a PKK-val, nyilvánvalóan ezt kurdok nem hangsúlyozták, ugye a ottani vezetés nem hangsúlyozta, de személyi átfedéseket nézve egyértelmű, amit ugye az Egyesült Államok jelenléte támogat és legitimál. Ugye nem arról volt szó, hogy itt több tízezer amerikai katona vesz részt aktívan a harcokban, hanem jóval kevesebb, nagyjából 2000 emberről volt szó, akik inkább segítenek a kiképzésben, logisztikában, illetve jönnek az amerikai fegyverek.
Mert hogy akkor, hogy értsük, a NATO egyik szövetségesének problémája van egy kurd csoportosulással évtizedek óta, ez a PKK, miközben az Egyesült Államok egy olyan ezekhez a kurdokhoz, ehhez a szervezethez kötődő milíciát képez ki, segít, támogat légvédelemmel a harcában, amely gyakorlatilag NATO szövetséges partnerének az ellenfele vagy ellensége.
Pontosan, és a dolog pikantírája az, hogy hát már több évtizede a PKK maga az Egyesült Államok nyilvántartása szerint is terrorista szervezet, egyébként az EU szerint is terrorista szervezet.
Nem várható, hogy a Törökországban élő szír menekültek a közeljövőben tömegesen hazaköltözzenek, de attól sem kell tartani, hogy nyugat felé indulnak el. Hangsúlyozta az Inforádió Aréna című műsorában Egeresi Zoltán Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.
Hivatalos statisztikák szerint 3.650.000 menekült van, ugye az ő számuk az folyamatosan növekszik. Nem feltétlenül azért, mert olyan sokan jönnének Törökországba, hanem ugye ennek a népességnek a nagyjából a fele 18 év alatti. Óriási a gyermekáldás a szíriai menekültek között, tehát ez egy dinamikusan növekvő. Törökök szerint, hogyha nem történik semmi változás, akkor nagyjából 10 év múlva a számuk akár érheti az 5 milliót is. És ez csak a hivatalos történet. Szakértői becslések szerint azért jóval több emberről van szó, 4-5 millió közé szokták tenni a valóban Törökországban élő szíriai menekülteknek a számát, ami a 80-81 milliós Törökországon belül már egyáltalán nem elhanyagolható létszám. Ugye fontos azt hangsúlyozni, hogy a szíriai menekülteknek a döntő része az török nagyvárosokban él. Hát úgy próbál segíteni magán, ahogy tud. Törökök építettek menekült táborokat, de az utóbbi években ezek döntő részét felszámolták, jelenleg 60 ezer ember él menekült táborokba, de a csúcson sem volt több 250 ezernél. Tehát a törökök a konfliktus legelején voltak úgy, hogy szíriai menekülteket menekültáborokba kell tartani. Amikor látták, hogy jönnek a százezrek, akkor ezt a kérdést elengedték, és hát innentől kezdve minden egyes menekült a saját kapcsolati hálója, saját átmenekített vagyoni helyzete, illetve részben szerencséjének köszönhetően próbál érvényesülni Törökországba. Ugye jelentős részük pont a török-szír határ mellett telepedett le, de az utóbbi években a jobb munkalehetőségek reményében rengetegen költöztek Isztambulba, Izmirbe, Bursába, tehát a nyugati nagyvárosokba. Nagyon sok szíriainak rossz a helyzete, de nyilvánvalóan a gazdagabb elit az nyitott is. Vállalkozásokat, éttermeket üzemeltetnek, transportvállalkozásokat nyitottak, és még sorolhatnánk. Jó pára pedig meg is szerezték a török állampolgárságot, nagyjából 90 ezer ember a hivatalos török statisztikák szerint.
És az becsülhető, az sejthető, hogy közülük hányan mennének nyugatra, hogyha ezt tehetnék, a Törökország kvázi megnyitná a határait nyugat felé, és hányan szeretnének hazatérni Szíriába, vagy akár megmaradni, letelepedni végleg Törökországban?
Hát ugye ez nagyon sok mindentől függ. A közönkutatások, amiket én láttam, azok alapján Szíriában nagyon nem szívesen nem mennének vissza, de nem akarnak visszatérni. Ugyanakkor a már korábban elfoglalt területekre, ugye ez az Afrin tartomány, illetve környéke, ez nagyjából 5000 négyzetkilométernyi terület, oda az elmúlt két évben nagyjából 350 ezer ember telepedett vissza önkéntesen. De nagy visszatelepedés nem várható, még nincs egy olyan politikai rendezés, ami megnyugtató a menekültek számára. Ugye Törökország ezért is hangsúlyozna, hogy kell egy alkotmányozási folyamat, ami olyan végeredményben olyan viszonyokat teremt majd Szíriában, hogy nyugodtan visszatérhessenek az emberek. Viszont azt látni kell, hogy nagyon sokan, akik nem is csak a török, hanem a délebbi, azt a uralma alatt lévő területre költöztek vissza, ugye ott elindultak a beruházások, úgy kórházépítések például, de alapvetően infrastruktúrális nagyon komoly gondok vannak. Szóval nem nagyon fognak visszatérni családok, hogy mondjuk nincsen ivóvíz.
Akkor Törökországban maradnának? Említette, hogy látott ilyen közvéleménykutatásokat, vagy inkább nyugatra jönnének?
Ezek alapján inkább Törökországban maradnának. Nyilván, hogyha hirtelen nem is arról szól, hogy Törökország megnyitja a határokat, hanem itt a 2016 óta működő menekültügyi megállapodást törölné el a két fél, amire lássuk be, semmi esély.
Az Európai Unió
az és Törökország, azért ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, akkor valószínűleg megindulnak nagyon sokan, de ahogy megyünk előre az időben, és az Európai Unió is támogatja ugye az ő integrációjukat Törökországba, így nagyon sokan azért azt mondják, hogy inkább ott már kialakul egy életvitel, van némi lehetőségük érvényesülni, akkor maradnak.
Egeresi Zoltán Törökország kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották. Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Brexittel kapcsolatos brit halasztási kérelmet. A jelenleg érvényes október 31-i határidőt január 31-ig tolták ki. Ez egy úgynevezett rugalmas kiterjesztés, közölte az Európai Tanács elnöke. A részletekről Varga Mónika kérdezte Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját.
A konstrukció ugye nem teljesen új, tehát volt már olyan határidő hosszabbítás, ahol arról volt szó, hogy az Európai Unió tagállamai kitűztek egy úgymond végső dátumot, erről ugye zárójelben most már látjuk, hogy mennyire volt végső, de az elmélet az volt, hogy addig a határidőig, hogyha Nagy-Britannia időközben saját törvényhozásán és a saját jogalkotása szerint el tudja fogadtatni a Brexit alkut, akkor nem kell kivárni ezt a határidőt. Tehát most a jelenlegi felelés szerint, ugye január 31-e ez a flexibilis határidő, de hogyha Boris Johnson történetesen november 31-ig, vagy akár december 31-ig, vagy bármelyik közbeeső dátumig sikerül neki elfogadtatni ugye az Európai Unióval már megtárgyalt és hogy újra tárgyalt Brexit szerződést, akkor az lesz az a dátum, amikor Nagy-Britannia hagyja az Európai Unió.
Ennek megvan az esélye?
Meg, alapvetően attól függ, hogy hogyan alakul a következőben a brit belpolitika. Nyilván ebben az egyik legfontosabb kérdés most az, hogy hogyan fognak, vagy fognak-e egyáltalán még az idén mondjuk előrehozott választásokat kieszközölni Boris Johnsonék. Ez nagy mértékben befolyásolhatja azt, hogy merre kerül ez a határidő a január 31-e előtt.
És mégis most milyen feltételrendszer szerinti kilépésről beszélhetünk? Már csak és kizárólag a Boris Johnson által megalkotott feltételrendszerről, vagy ebben még lehet változás, alkudozás, módosítás?
Már többször is nyilatkoztam úgy, hogy már elmentünk a falnak, ugye az Európai Unió részéről. Az Európai Unió és az uniós vezetők is az elmúlt három évben elég sokszor mondták, hogy Boris Johnsonnal valami olyasmi történt, hogy azért még mindig tudott egy kicsit manőverezni, de tényleg csak annyit, hogy gyakorlatilag egy két évvel korábbi a backstopnak a területi kiterjedését módosító, de az csak Észak-Írországra korlátozó javaslatot alakítottak egy kicsit át. Tehát ennél sokkal messzebb nem lehet menni. Visszafelé igen, tehát hogyha véletlenül valami olyasmi történik, hogy teljesen új kormány lesz, teljesen új feltételeket teremtve ezzel, akkor arra felé lehet haladni az Európai Unió részéről, hogy szorosabb marad az együttműködés Nagy-Britanniával, sőt, mondjuk, hogyha egy olyan szenáriót képzelünk el, ahol a liberális demokrata párt tudna kormányt alakítani az esetlegesen előrehozott választásokon, ugye elvileg ők azzal indulnak, hogy állítsuk meg a Brexitet, tehát ők akkor vissza is vonnák ezt a bizonyos miniszterelnöki levelet, ami a folyamatot megindított. Tehát abba az irányba, hogy ne legyen Brexit, még lehet haladni, de abba az irányba, hogy Nagy-Britannia lényegesen változtasson ezeken a feltételeken, egy olyan irányba, ami az Európai Uniónak kevésbé kedvező, nem igazán.
Kell-e uniós biztos most Nagy-Britanniának? Ugye az volt az egyik feltétel, hogyha október 31-ig kilépnek az unióból, akkor nem kell uniós biztos. Ez most ugye halasztódik, akkor ezek szerint küldeniük kell egy uniós biztost?
Az október 31-i dátum után számoltak eredetileg azzal az európai döntés azok, hogy fel fog állni az új bizottság. Tegyük hozzá, hogy ez sem valószínűleg meg fog valósulni, tehát jelenleg ez inkább december 1-re tolódik. De azért, hogyha decemberben vagy januárban az Egyesült Királyság bent lesz az Európai Unióban, akkor alapvetően az lenne az elvárás az Európai Unió felé, hogy igenis küldjenek valakit a biztosi testületbe. Ugye ez megint egy olyasmi lenne, amivel Boris Johnsonnak a korábbi szentesküjét gyakorlatilag meg kellene szegnie, de hát az október 31-i határidővel is úgy tűnik, hogy ez fog történni.
Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották.